Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőr vívó gondolatait hallják.
Mert akkor a vállamon hordoztalak. Amikor először lettem olimpiai bajnok, annak egy ilyen nagyon szomorú előzménye volt, mert akkor halt meg az én nagybátyám, ugye Nagyinak a fia, és talán egyébként a Nagyit ez a győzelem tudta egy picit kimozdítani abból a gyászból, meg abból a fájdalomból, amiben éppen volt, de azt gondolom egyébként, hogy hát a családot is. Sok embernek megmagyarázhatatlan, de amikor én a kettőbe jutásért vívtam, akkor 14-14 volt, egy tus ugye a döntő, hogy ki fog bekerülni az első, második helyért kivívhat. És akkor én úgy éreztem, hogy mintha a nagybátyám fentről valahogy egy olyan erőt adott volna, hogy szinte az egész akciót, amit csináltam, azt mintha kívülről láttam volna, hogy egy második szándékú akció volt. És azt, hogy én abban a pozícióban, amikor kivédtem az ellenfélnek a szúrását, abból visszatudni, ez majdnem ilyen lehetetlen pozíció volt, és mégis sikerült. És ezt csak úgy tudom megcsinálni, hogyha szinte ilyen lassított felvételben látom az egész akciót. Megmagyarázhatatlan, mégis azt gondolom, hogy akkor nekem ott a nagybátyám küldött támogatást, vagy figyelt rám, vagy segített, de biztos, hogy a kettő összefügg. Elképzelhetetlen, és mégis azt mondom, hogy van, tehát én megéltem. Én azóta nem éltem meg egyébként semmilyen másfajta ilyen történetet, vagy ilyen eseményt, de ez viszont a mai napig, tehát 20 évvel ezelőtti történet, és teljesen úgy érzem, mintha tegnap történt volna.
Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőr vívó gondolatait hallották.
Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális görögkatolikus műsorát hallják.
Dicsőség Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, ma Máté evangéliumából, keresztelő Szent Jánosról fogunk hallani. Közelebb hozza hozzánk a szöveget, a megértést legez a József atya majd. Azokban a napokban megjelent keresztelő János, és hirdette Júdea pusztájában, térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. Ő az, akiről Izaiás próféta beszél. A pusztában kiáltónak szava, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Jánosnak teveszőrből volt az öltözete, és bőröv a csípője körül, az étele pedig sáska volt és vadméz. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, az egész Júdea és a Jordán egész környéke. Megkeresztelte őket a Jordán folyóban, és megvallották bűneiket.
Kedves testvérek! Hallottuk az evangéliumban, hogy amikor keresztelő Szent János föllépett Júdea pusztájában, ezt hirdette. Tartsatok bűnbánatot, mert közel van az Isten országa. A bűnbánatunkat egyházunkban a Szent Jónás által is kifejezzük. Ferenc pápa egy szellemes hasonlata szerint a Szent Jónás nem egy ruhatisztító vállalat, ahol bedobom a szennyes ruhát és visszakapom a tisztát. A felszínes kívülállók meg is fogalmazzák azt a vádat, könnyű nektek, mert ha elkövettek valamit rosszat, csak meggyónjátok, és túl is vagytok rajta. A Szent Jónás segíthet abban, hogy őszintén szembesüljünk bűneinkkel, de ugyanakkor ne essünk kétségbe, hanem tudjunk bízni Isten megbocsájtó irgalmában. A Jónás alapításakor Jézus rálehelt az apostolokra, és azt mondta, vegyétek a szent lelket. Ez az Isten lelke, aki ott lebegett a teremtésnél is. amikor Jézus rálehel az apostolokra, megadja nekik az újjáteremtés képességét. A Szent Jónás főszereplője nem a gyónó, és nem is a gyóntató, hanem a Szentlélek. A Szent Atya így folytatja, sokszor jönnek az emberek azzal, hogy gyóni szeretnének. Sohasem találkoztunk, tisztában vagyok saját végességemmel, gyengeségemmel, mégis jönnek segítségért. Mit is tudnék kezdeni egy elrontott, elhibázott élettel, egy tönkrement házassággal, félresiklott gyerek, szülő, menny, anyós, apus kapcsolatával. De nem kell félni, nem kell aggódni, mert itt nem én vagyok a főszereplő. Nem is a gyónó, hanem a Jóisten. És ez megnyugtató nekem is, a bajban lévő gyónónak is, írja a Szent Atya. A gyónás nem ér véget a gyóntatószékben. Jézus példabeszédében az Úr elengedi szolgájának a hatalmas adósságát, és a szolga a filléres tartozást nem hajlandó elengedni szolgatásának. Nem egyszer valahogy így történik a gyónás is. A gyóntató széken belül könyörgünk mi az irgalomért, de amikor kijövünk, azt az irgalmat, amit megtapasztaltunk, nem adjuk tovább. Nem él bennünk a megbocsátás lelkülete. A házastársammal épp úgy fogok zsörtölődködni, a gyerekeimmel veszekedni, mint korábban, az öregjeimet épp úgy nem fogom megérteni, amikor valamilyen esetlenséget csinálnak. A gyónás őszintessége, igazsága, ennek kontrollja talán éppen az, ami a gyóntatószékből kilépve történik. A pap nem tud a gyónó után menni, nem tudja nyomon követni, hogy a gyónás őszinte volt, vagy nem, ez kiki maga tudja eldönteni. Ezért maradnak el a gyónástól sokan, mert semmi sem változik utána. Fontos az, hogy amikor kimondjuk, hogy törekszem a jóra, és kerülöm a bűnt, ezt mennyire tesszük őszintén komolyan. Lehet, hogy a következő pillanatban már vétkezünk, de legalább a vágy legyen őszinte, hogy nem akarjuk azt tenni, a bűnt. A gyónás valódisága abban mutatkozik meg, hogy utána mi történik. Van egy tanmese. János bácsi mondja a papnak, atyám, megtértem. A lelkész visszakérdez. A felesége is észrevette már. Az az eredményes gyónás, ha a körülöttünk lévők is észrevesznek belőle valamit, amen.